A módosító javaslatok szerint 31%-os adóterhelné az energiaellátókat, kivezetik a szuperbruttót. Izrael ultimátumot adott a Hamas-Palesztin szervezetnek a tűzszünet feltételeinek elfogadásához. Vizsgálatot ígért Viktor Ponta román miniszterelnök a magyar ellenes kampánylevelek ügyében. És tévedésből 48 millió forintos számlát kapott a debreceni vízműtől egy 79 éves csapókerti nyugdíjas. A híradót látják, szép jó estét kívánok! Több adómódosításról szavaz ma az országgyűlés, a módosító javaslatok szerint egyebek mellett 31%-os adó terhelni az energiaellátókat, változna az energiaitalok adója. A kormány 2013-as adóváltoztatásainak fókuszában mindenek előtt a szuperbruttó kivezetése, az illetékkulcsrendszer átalakítása és az adómorál erősítése áll. A javaslat szerint egységesen 16% lesz a személyi jövedelemadó 2013-tól, miután kivezetik a szuperbruttósítást, és ezzel megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmeket terhelő adóalapkiegészítés. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára szerint az energiaellátókra vonatkozó emelés ellenére is kevesebb adót fizetnek majd jövőre a szolgáltatók, mert jövőre kivezetik a válságadót.
Az energiaellátók lényegében 2009 óta fizetnek egy extra társasági adót, ezt a energiaellátók jövedelemadójának hívják, ez 8% jelenleg, és ezt 31%-ra emeljük a jövő évben. Ez egy plusz kb. 40 milliárdos bevételi forrást teremt az állam számára, ezért volt erre szükség, hogy ezt a említett 2,7%-os hiánycélt tartani tudjuk.
A termőföldnek az uniós vásárlási moratórium lejárta után is magyar tulajdonban kell maradnia, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár. Lázár János hozzátette, ezt úgy érik el, hogy a helyi földbizottságok vétójogot kapnak minden földvásárlásra. Az államtitkár elmondta, nincsen akadálya, hogy az alaptörvényben rögzítsék a termőföld kiemelt védelmét, vagyis hogy kétharmados törvény legyen a földtörvény, jelentette be az államtitkár. Lázár János azután beszélt erről, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a MAGOSZ elnökével Jakab Istvánnal egyeztetett. Többek között arról például, hogy a zsebszerződéseket fel kell számolni, illetve új tulajdon és birtokviszonyoknak kell létrejönniük. Lázár János közölte azt is, a cél az, hogy a termőföldek az uniós vásárlási moratórium lejárta után is magyar tulajdonban maradjanak.
Magyarországon föld tulajdonnal kapcsolatos döntés, vagy föld használattal kapcsolatos döntés csak a helyi földbizottságok beleegyező támogatásával valósulhasson meg, tehát a helyi földbizottságok a MAGOSZ és a miniszterelnök mai megállapodása alapján vétójoghoz jutnak a következő időszakban.
Az MSZP azt akarja, hogy mindenki, aki ért a gazdálkodáshoz, helyben lakik és jelenleg földműveléssel foglalkozik, vásárolhasson földet. A kormány által javasolt 1200 hektáros maximális birtokméret felülírását is kezdeményezik, jelentette be Gőgös Zoltán. Az MSZP politikusa szerint el kellene halasztani a földtörvény elfogadását. A szocialista képviselő egyben közölte, pártja ellenzi, hogy kétharmados, vagyis minősített többséget igénylő jogszabály legyen a földtörvény.
Nem tudjuk ezt mással indokolni, mint azzal, hogy nyilván a Fidesz fél, vagy tisztában vele, hogy 14 után nem fog nyerni, és a jelenlegi általa kialakított bérbadási és forgalmazási gyakorlatot próbálja bebetonozni hosszú évekre, hogy ebben ne lehessen semmilyen formában belenyúlni.
Már jövő héten sztrájkolnának a tanárok, ha nem tudnak megegyezni a kormánnyal. Mendrei László, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke elmondta, szombaton jár le az egyeztetési határidő, utána nincs akadálya a munkabeszüntetésnek. Hofman Rózsa szerint nem lesz pedagógus sztrájk. Az államtitkár szerint irreálisak a pedagógusok követelései.
Másodszor ültek tárgyalóasztalhoz a pedagógusok a kormánnyal szombaton. Megállapodtak abban, hogy mától a szakmai kérdésekről külön munkacsoportok tárgyalnak. Az első munkacsoport ma délután ült össze. Hofma Rózsa, oktatási államtitkár, a Fidesz mai frakcióülése után elmondta, szerinte nem lesz pedagógus sztrájk. Hozzátette, hergelik a pedagógusokat, miközben a szakszervezetek között sincs egyetértés.
Azt állítani, hogy itt sztrájk hangulat van az iskolákban, ez enyhén szólva is ferdítés, nem felel meg a valóságnak. Ez szerintem megfelel a magyar nyelvszabályai szerint a hergelés fogalmának.
A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint lényegi különbözőségek nincsenek a szakszervezetek között.
A célokban egyetértünk. Tökéletesen egyetértünk, a megközelítés módjában vannak közöttünk differenciák, de ezek nem feloldhatatlanok. Tehát szó sincs arról, hogy a szakszervezetek sem értenének egyet.
El fogunk menni a megjegyzési lehetőség legvégső határáig.
A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke szerint nem az az elsődleges cél, hogy sztrájkoljanak. Az egyeztetések határideje azonban szombaton lejár. Ez nem jelenti azt, hogy nem tárgyalhatnak tovább, de ha nem születik megállapodás, a törvény szerint már megvan a sztrájk lehetősége.
Szombat után már bekövetkezhet, így van, tehát ennek én nem látom az akadályát, és az esély, és azt sem látom, hogy ennek ne lenne esélye.
Az egyeztetések kedden folytatódnak a sztrájkbizottsággal. A felek akkor várhatóan a béremelés kérdéséről tárgyalnak majd.
Mindenki számára hozzáférhető Semmilyen Zsolt 1991-ben megvédett teológiai doktori dolgozata és a 92-ben írt szociológiai diplomamunkája is. A miniszterelnök helyettes ma teljes egészében közzétette dolgozatait a kormány.hu-n. Előzőleg a hvg.hu írt arról, hogy a doktori disszertáció mintegy 40%-a problémás, mert magyar, német és angol nyelvű források átvétele, a szociológiai dolgozata pedig a doktori disszertáció átirata. A miniszterelnök hivatal közlése szerint a lapírása nyilvánvalóan politikai provokáció. Azt írják, azt a hvg.hu cikke is elismeri, hogy a Semmilyen Zsolt dolgozatában hivatkozott művek pontosan meglettek jelölve. Ez látható a ma közzétett szöveg lábjegyzeteiben és irodalomjegyzékében is. A hivatal szerint mind a dolgozat elfogadása, mind átminősítése mindenben megfelelt a vonatkozó törvényi szabályozásnak. A miniszterelnöki sajtóiroda vezetője Havasi Bertalan közleményében azt írta, hogy az ügyet ezzel lezártnak tekintik, de ha a baloldal egyes politikai és sajtószereplői úgy gondolják, a bíróságon folytatható. Izrael 36 órás ultimátumot adott a Hamas-palesztin radikális szervezetnek a tűzszünet feltételeinek elfogadásához, közölte egy katonai rádióállomás. A tájékoztatás szerint az izraeli vezetés üzenetet küldött Egyiptomba arról, hogy ha másfél napon belül nem állapodnak meg a tűzszünet feltételeiről, akkor kiszélesítik a jelenlegi izraeli hadműveletet.
Tankon állva imádkozik egy izraeli katona. A gázai határ mentén felsorakozott az izraeli hadsereg. A tankok és a tüzérség készen áll a szárazföldi hadművelet megkezdéséhez. Több tucat rakétát lőttek ki ma Gázából Izrael irányába. Ashkelon városban egy iskolát is találat ért. A támadásban senki sem sérült meg. Tel Avivban a vaskupola rendszernek köszönhetően viszonylagos nyugalom van. Az elhárító berendezés több száz Hamász rakétát tudott megsemmisíteni, de mégsem mindegyiket. A Gázából kilőtt rakéták 3 embert megöltek, több mint 60-at pedig megsebesítettek. Élők után kutatnak a romok között Gázában. Az izraeli offenzíva szerdai kezdete óta a hadsereg 1350 légi csapást hajtott végre itteni célpontok ellen. Gázai források szerint több mint 90-en vesztették életüket. Eközben Egyiptom és számos más ország közvetítésével tárgyalások kezdődtek a tűzszünetről. A Hamász a többi között azt akarja, hogy Izrael hagyjon fel a tagjai elleni célzott likvidálással, Izrael pedig a Gázából induló rakétatámadások beszüntetését követeli. Ilan Mor, a zsidó állam Budapestre akkreditált nagykövete, a Híradónak elmondta, hazája nagyra értékeli Egyiptom erőfeszítéseit, amit a tűzszünetért tesz, és megerősítette, hogy Izrael mindent megtesz a fegyvernyugvásért. Az erőszak már jó ideje fennáll, 11 éve támadnak minket a terroristák Gázából. Most végre egy hosszú távú tűzszünetet szeretnénk elérni. Nem olyat, ami 2-3 hétig vagy egy hónapig él. Olyat, ami éveken keresztül fennáll és meghozza a békét nekünk is, és szegény gázai palesztinoknak is, mondta a nagykövet. Hozzátette, szerinte nem Gáza lakosai a felelősek az erőszakért, hanem egyedül és kizárólag a Hamász.
Vizsgálatot ígért Viktor Pont a román miniszterelnök a magyar ellenes kampánylevelek ügyében. Korábban az RMDS fordult a diszkrimináció ellenes tanácshoz, mert a pénzügyminisztérium és a mezőgazdasági tárca több száz dolgozójának küldték el a Szociál-Liberális Szövetség egyik képviselőjelöltjének nacionalista felhívását. A munkahelyi levelező rendszerben elküldött felhívás arra hívta fel a figyelmet, hogy a választásokon magas a román részvétellel ki lehet szorítani az RMDS-t a parlamentből. A Krónika című lap beszámolója szerint a miniszterelnök az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy a közigazgatásban dolgozók munka közben nem politizálhatnak. Hozzátette, ha beigazolódnak a vádak, akkor felelősségre vonják azokat, akik a leveleket küldték. Erdély 2020 című fejlesztési tervet adott át az RMDSZ küldöttsége Leonard Orbán európai ügyekért felelős miniszternek. Az év elején elkészített tervet Borbé László, az RMDSZ alelnöke adta át. Célkitűzései között szerepel a többi között, hogy 2020-ra Erdély magyar lakta térségeiben elérjék a 75%-os foglalkoztatottsági szintet. 10% alá szorítanák az iskolából kimaradók arányát. Emellett szeretnék elérni, hogy 40% fölé emelkedjen a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Magyarország nyitott az együttműködésre a decemberi választások után megalakuló új román kormánnyal. Ezt Németh Zsolt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára mondta, miután találkozott Toróté Tiborral, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével. Az államtitkár szerint több közös cél megvalósításáért dolgozhatnának együtt az új román kormánnyal, például az erős Közép-Európa megteremtéséért és az alapvető emberi és kisebbségi jogok biztosításáért. Toróté Tibor arról beszélt, hogy az erdélyi magyarok helyzetére az autonómia jelenthetne megoldást, ezért tüntetnek november 24-én Sepsiszentgyörgyön. Rendőrségi vizsgálat indult Nagyváradon ismeretlen tettesek ellen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács legutóbbi tiltakozó akciója miatt. A vegyes tannyelvű Mihály Eminescu főgimnázium vezetősége feljelentést tett, mert az iskola előtti járdára felfestették a lopott magyar tulajdon mindent visszafeliratokat.
Ezek azok a feliratok, amelyek a múlt heti tiltakozó akció után jelentek meg az egykori Premontrei gimnázium, ma Mihály Eminescu főgimnázium épülete előtti járdán.
Ez egy állampolgári tiltakozási forma volt, nem is titkoljuk, mi voltunk.
Az Erdély Magyar Néppárt és az Erdély Magyar Nemzeti Tanács által szervezett figyelemfelkeltő megmozduláson a katolikus egyházhoz tartozó Premontrei rend ingatlanjainak visszaszolgáltatását követelték.
Ezt az ingatlant 23 év után sem szolgáltatták vissza, nagyon sok ilyen ingatlan van egyébként Nagyváradon, ezeknek a visszaszolgáltatásáért küzdünk, és erre kívántuk felhívni a figyelmet, a közvélemény figyelmét, és ennek az egyik módja volt az, hogy mintegy jelzésképpen ezt a feliratot a gimnázium bejárata elé az aszfaltra felfestjük.
Az iskola vezetőségének kérésére másnap a feliratokat fekete színű festékkel tüntették el.
A reggel érkező diákok, illetve a tanárok már kérdezősködtek.
A főgimnázium vezetősége ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést a Bihar megyei rendőrségen.
Mivel a főgimnáziumban román tagozat és magyar tagozat is működik, a hasonló jellegű feliratok a tanárok körében, illetve a diákok körében olyan konfliktusokat indítaná el, olyan feszültséget indítaná el, amelyeket nem szeretnénk.
A Bihar megyei rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, amely a román jogrend szerint kihágásnak minősül. Azonosítani fogjuk az elkövetőket, majd az erre vonatkozó törvény értelmében megkapják a büntetésüket, amely 6000-től 30000 forintig terjedő pénzbírságot jelent, mondja a Bihar megyei rendőrség sajtószóvivője. Az Erdély Magyar Nemzeti Tanács és a megmozduláshoz csatlakozó Erdély Magyar Néppárt képviselői országszerte tiltakozó akciókat szerveznek az egykor magyar tulajdonban lévő, még vissza nem szolgáltatott épületek előtt. Azt követelik, a román állam mihamarabb adja vissza ezeket egykori tulajdonosaiknak.
Letörték és ellopták Csíkszereda határából azt a táblát, amelyen a város nevét rovásírással is feltüntették. A hivatalos helységnév jelző tábla szomszédságában mindössze 4 napig volt a Csíkszereda nevét magyarul, románul és rovásírással is feltüntető tábla. Ez Csibi Barna saját költségén és az önkormányzat engedélyével tette ki. 27000 forintra lenne szükség, hogy az ellopott tábla helyére újat rendeljen. A tolvaj a fémoszlopokat, nem csak a táblát vitte el. A rendőrség nyomozást indított. A rovás alapítvány meghirdette mozgalom keretében, már több székelyföldi település nevét írták ki rovásírással is. Harmadával csökkent az etnikai incidensek száma Vajdaságban az elmúlt 9 hónapban az előző évi időszakhoz képest, közölte a Tartományi Biztonsági Tanács Újvidéken. A tanács mai ülésén részt vett Ivica Dačić, szerb kormányfő és a szerb igazságügyi miniszter is. A rendőrség jelentése alapján csökkent a kísértékű lopások száma is. De Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke szerint a lopás továbbra is problémát okoz több településen. A miniszterelnök elmondta, Szabadkán és Nagykikindán több rendőr lesz állományban, valamint fokozottabb rendőri jelenléttel javítanak a helyzeten. Herendi porcelán étkészletet kapott az Európai Külügyi Szolgálat Martonyi János külügyminisztertől az EU diplomáciai testülete nevében. Catherine Ashton kül- és biztonságpolitikai főképviselő vette át a 40 darabos aponyi mintás készletet, amely speciális mázalatti festési technikával készült, így mosogatógépben is tisztítható. Ez azért fontos, mert a készletet, amely Martonyi János szerint a magyar konstruktivitási jelképe és a világ legjobb porcelánja, használni is fogják. Első alkalommal a Nobel békedíj átvétele alkalmából adott vacsorán terítenek vele Brüsszelben, mondta Catherine Ashton, aki szerint a Herendi készlet az európai kultúra egyik szimbóluma. Csaknem 60 új határátkelő nyílhat Magyarország és Románia között. A Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint Völner Pál államtitkár erről pénteken állapodott meg a román szaktárcával. A tervek szerint 57 átkelőt nyitnának. Jelenleg 10 van, amelyek átlagosan 45 kilométerre vannak egymástól. Ez 7 kilométerre csökkenhet, ha elkészülnek az új átkelők. Ha a tervek szerint egy keretegyezményt hoznak létre, hogy az utak és átkelők megépítése gyorsabb legyen, mert nem kell egyenként államközi szerződéseket kötni. Nyilvánosságra került az apátfalvai rendőrgázolásról készült mobiltelefonos videó. Az exkluzív felvétel a Kurier című osztrák napilap internetes kiadásában jelent meg. A felvételeken az látszik, hogy a terepjáró áthajt a rendőrön, majd a sofőrjét hárman fogják le, hogy ne meneküljön el. Az ügyészség szerint a videó eredetileg 7 perces, ebből a változatból viszont több fontos rész is kimaradt.
A terepjárós konvoj egyik tagja készítette mobiltelefonjával ezt a videót. Az exkluzív felvételt a Kurier című osztrák napilap internetes kiadása hozta nyilvánosságra. Látszik rajta, hogy a két szirénázó motoros rendőr először az osztrák terepjáró mellett megy, majd az egyik megelőzi. Amikor az autó megáll, a másik rendőr oda megy hozzá, majd a terepjáró néhány másodperc múlva újra elindul, és átgázol az út szélén álló járőrön és motorján. Az ügyészség szerint ez a videó nem az, amit már a gyilkosság napján lefoglaltak az egyik terepjáró vezetőjétől. A mostani felvétel eredetileg 7 perces, és az ügyészség szerint az internetre került, vágott 1 perc 14 másodperces változatból több lényeges rész is kimaradt.
Így például a másik motoros rendőr sérelmére történt úgynevezett leszorítás, amellyel kapcsolatban eddig gyanúsítás közlés pont a szakértői vizsgálatok miatt nem történt, valamint maga a rendőrintézkedés és a fegyver használat.
A videó második felében az is látszik, hogy a terepjáró sofőrjét a gázolás után csak hárman tudták lefogni, annak ellenére, hogy 4 lövés érte. Az osztrák férfi védője a Kurírnak azt nyilatkozta, Védence nem látta, hogy előtte áll a rendőr, mert lefújták gázsprével. Az ügyészség a nyomozásra hivatkozva ezt csak szűkszavúan kommentálta.
A helyszíni szemle során, amikor is ugye a Hammert részletesen centiről centire átvizsgálták az elkövetés eszközét a kollégáim, valamennyi ablaka felhúzott, teljesen felhúzott állapotban volt.
A terepjáró sofőrjét hivatalos személy ellen elkövetett emberöléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint azonban a teljes videó alapján elképzelhető, hogy más bűncselekményekkel is meggyanúsítják az osztrák férfit.
14 kutyafajtára szigorított tartási szabályok lesznek érvényesek Szlovákiában. A kormány már döntött a szigorításról, rövidesen a parlament elé kerül a módosítás. Az intézkedésre a gyakori kutyatámadások miatt volt szükség. A kutyacsíp használata is kötelező Szlovákiában. Az önkormányzatok szerint azonban a kóbor kutyák számának csökkentése a módosítással nem oldódik meg.
A gyerekek bántalmazták a kutyát, és hát visszatámadott, megharapta.
Csalóköz csütörtökön a gyerekek idegesítették fel a kutyát, amely végül egyiküket megharapta. Azonban többször is előfordult, hogy egy-egy kiszökött kutya látszólag minden ok nélkül támadt emberre. A település polgármestere szerint sokan nem foglalkoznak eleget az állatokkal, emellett egyre többen tartanak harci kutyát, és a túltenyésztés miatt több az ideges, agresszív állat.
A kutyatartásnak az alapkövetelménye az, hogy a gazda hogy bánik a kutyával, illetve a gazda hogy figyel oda, illetve a telek tulajdonos, amennyiben a telkén van az ebb, hogy biztosítja-e azt, hogy a kutya ne tudjon kiszabadulni, kiszökni őrizetlenül a telekről, és mondjuk főleg a veszélyesebb, tehát harapósabb, támadóbb típusról van szó.
A kutyatámadások miatt a szlovák kormány szigorítja a kutyatartás szabályozó törvényt. 14 veszélyesnek ítélt fajtát csak úgy lehet majd tartani, ha előtte vizsgálat tesz a gazda, és engedélyeztetni kell az önkormányzattal is. Eddig ilyen joguk nem volt a polgármestereknek. Ha engedélyt kap a tartásra, akkor is szigorú kritériumoknak kell megfelelni. Ezek kidolgozásában a kinológiai intézet segített, és főleg a kutyatámadások miatt kezdeményeztük, mondja a miniszter. Lubomir Jehnátek szerint akár 3000 eurós büntetést is kiszabhat az önkormányzat, vagy megtilthatja a kutyatartást. A kóborkutyák számát pedig a kötelező kutyacsippel csökkentenék. Az önkormányzatok szerint ez azonban nem oldja meg a problémát.
Hóstáti emlékszobákat avattak a hétvégén a kolozsvári kétágú templom tornyában. Az emlékszobákat azzal a céllal hozták létre, hogy a kincses városban valamikor fontos szerepet betöltő hóstáti közösség tárgyi és szellemi maradékainak emléket állítsanak, és megpróbálják újra összekovácsolni az egykori közösség szétszóródott tagjait.
Édesanyám örökölte nagyanyámtól és megőrizte.
Hóstáti zöldséges kosarat adott az emlékszoba készítőinek a 82 éves Butyka István, akinek már a nagyszülei is hóstáti gazdák voltak. Az emlékszobákban kiállított tárgyak adományokból származnak, és a hóstátiak életmódját mutatják be.
Nagyon-nagyon szép, eredeti, minden a régi dolgokból. Ilyen volt régen a hóstáti, a földész lakást, tetszik tudni. Nem is annyira a lakásra áldoztak a nagyszülők, hanem a nagy istálló legyen, szép állatok legyenek, a másikak a ház kisebbre.
Hóstátoknak Kolozsvár keleti és északi várfalain kívüli területeit nevezték. Szakemberek szerint az ott élők olyan sajátos kultúrát alakítottak ki, amely a romániai magyar nemzetiségűek önálló néprajzi csoportjának tekinthetők. A hóstáti gazdák birtokait a kommunizmusban felszámolták. A hóstáti múzeumot a kétágúként ismert kolozsvári templom keleti tornyában rendezték be.
Ragaszkodnak a templomhoz, és nyilván fontos az, hogyha itt van berendezve egy ilyen emlékszoba, akkor talán szívesebben eljönnek emberek egyúttal a templomot is látják, egyúttal a hóstáti közösség emlékszobáit is megtekinthetik.
A turisták egyelőre csak szervezett csoportokban látogathatják a hagyományos konyha és szoba belsőt, és a Feleki Károly 1979 és 1984 közötti fényképeiből összeálló fotókiállítást magába foglaló múzeumot.
Őneki nagyon hatásosan sikerült azt a sorsfordulatot megjeleníteni képein, amelyek utolérték ezt a közösséget abban a periódusban, és valójában gerincének megtöréséhez, illetve szétszorattatásához vezetett.
A kiállított tárgyakat hóstáti családok adományozták a múzeumnak. Az emlékszobák kialakítását a magyar állam is támogatta.
Tévedésből 48 millió forintos számlát kapott a Debreceni Vízmű ZRT-től egy csapókerti nyugdíjas. Az egyedül élő 79 éves asszony alig akart hinni a szemének. A szolgáltató vezérigazgatója elnézést kért. A hibás számlát egy rosszul leolvasott mérőóra adatai alapján automatikusan állította ki a cég szoftvere.
Egyszerűen nem hittem a szememnek. Szemüveget tettem fel, de úgyis csak az a számjegy jött ki.
Dencsák Györgynél rosszul lett, amikor meglátta a két havi vízszámláját. A csekken több mint 90 ezer köbméteres vízfogyasztás szerepelt, a befizetendő összeg pedig 48 millió 100 ezer forint volt.
Részemről nem a valós összeg, mert én ennyit képtelen lennék elfogyasztani, sőt, egy életem se lenne hozzá elég.
Korábban a nyugdíjas asszony két havonta 5-6 ezer forintos számlákat kapott. Nemrég cseréltek nála vízórát, valószínűleg ez téveszthette meg az alkalmi leolvasót. A hibás számla egy diákmunkásnak köszönhető. Az történt ugyanis, hogy véletlenül a valós fogyasztás helyett a vízóra gyári számát jegyezte föl. A szolgáltató cég vezérigazgatója kivizsgáltatta az esetet. Megtudtuk, hogy a vízműnél 3 hónapja új értékesítési szoftverrel dolgoznak. A gyors és zökkenőmentes átállás miatt alkalmaztak vízóra leolvasására diákmunkásokat.
Mi elnézést kérünk a fogyasztótól, talán a mi mentségünk az, hogy mi 90 ezer számlát állítunk ki két havonta, és az elmúlt 3 számlázási ciklusban egyetlen olyan más fogyasztó sem volt, aki ilyen ezt extrém tétel miatt keresett volna meg minket.
A nyugdíjas asszonynak természetesen nem kell befizetnie a 48 millió forintot, új számlát kap, amin a szokásos 5-6 ezer forintos összeg szerepel majd.
Most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, azután pedig a közbeszéd történelmi választásra készül az erdélyi magyarság, miután a rendszerváltást követően először méretteti meg magát két magyar párt. Hoz vagy vissza magyar-magyar verseny a december 9-i parlamenti választáson. A híradó után kezdődő közbeszéd vendége lesz Kelemen Hunor, az RMDS és Toróté Tibor, az EMMP elnöke. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, szép estét, találkozunk holnap is, viszontlátásra.
És mint a cukrot.
Ó, de hosszú ez a karácsonyi lista.
A Tescóban mindent megtalálsz. Ponty, pulyka, beigli, díszek, pazar, játékok és fantasztikus árak. Mi mindenre gondolunk, ami szépé teszi az ünnepet. A csillagszórót se felejtsd el.
Készüljön az ünnepekre a Tescóval. Az egy kilós félbarna kenyér most csak 145 forint.
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.